Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Rettegi Dóra vagyok, és ma arról beszélgetünk, milyen a pályakezdő ügyvédek élete. Irodaköltségek, ügyfélszerzés, díjszabás, önmagunk piaci és szakmai felépítése. Röviden bemutatom vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Csontos Laura 2017-ben végzett az ELTE-n, majd ügyvédjelöltként a BÜG ügyvédjelölti tagozatának elnöke is volt. 2022-től ügyvéd. LLM címét a Göttingeni Egyetemen kitűnő minősítéssel szerezte. Az ELTE büntető eljárásjogi és büntetés végrehajtásjogi tanszékének doktorandusza. Nemes B. András 2015-ben végzett az ELTE-n, ezután ügyvédjelölt, 2019-től ügyvéd. Az ELTE büntetőjogi tanszékének megbízott oktatója, számos tudományos publikáció szerzője. Tran Dániel 2015-ben végzett az ELTE-n, majd ügyvédjelöltként 2019-ben az év ügyvédjelöltjévé is választották a jogászbálon. 3 éve ügyvéd. A Magyar Kriminológiai Társaság fiatal oktatókat és PhD hallgatókat magában foglaló szekciójának vezetője. Az ELTE kriminológiai tanszékének megbízott oktatója. Akkor kezdjünk is bele!
5,7 kg-mal megszületett és egészséges. Ez a PTK kommentár új kiadása 6 kötetben. 3500 oldalon 47 jogtudós, bíró, ügyvéd munkáját tartalmazza. A szerzői csapat élén Velman György. hvg.arac.hu
Sziasztok! Dani és András, először titeket kérdezlek. Ti több mint 3 éve alapítottátok az ügyvédi irodátokat. Milyen tanácsokkal látnátok el egy pályakezdő ügyvédet?
Én azt javasolnám mindenképpen, hogy folyamatosan képezzék magukat, akár még a kamarai követelményeken felül is, ez lehet például egy szakjogászi képzés is. Mindenképpen specializálódjanak. Ez a specializálódás, ez lehet szerintem egy adott szakterületre is, de akár lehet egy nyelvre is. Én mindenképpen javasolnám, hogy tanuljanak meg megfelelően, akár magas szinten angolul, és ezen felül lehet egy specializáció az is, hogy egy adott, akár kuriózum nyelvet sajátítanak el, hiszen az ügyfelek nagyobb bizalommal fordulnak olyan ügyvédekhez, akik az anyanyelvükön meg tudnak szólalni, még ha nem is tökéletesen. Hát én ezt javasolnám első körben.
Érdemes társulni, én azt gondolom. Bár az adószabályok inkább az egyéni munkát segítik, de mégis azt gondolom, hogy nagyon sokat tud segíteni, hogyha az ember nem egyedül van. Most azon az elcsépelt mondáson túl, hogy egységben az erő, nyilvánvalóan a költségek megosztása is nagyon sokat tud segíteni. Jó lehet akár együtt gondolkodni, jó lehet egy közös ügyvállalás, ahol az ember a terheket meg tudja osztani, és együtt tudja az ügyet aztán kialakítani és kidolgozni. Azon felül, hogy az adminisztrációban sokat tud segíteni, hogyha együtt dolgozik az ember társal. És hát egyébként, ha jól, és nyilván itt jól kell az embernek a társát megválasztani, akkor az, hogy jól ki tudják egészíteni egymást, ez is egy fontos dolog, mert van, aki az egyik területen gyengébb, a másikban erősebb, és vice versa, és hogyha ezt jól össze tudják kombinálni, akkor sokkal hatékonyabban lehet dolgozni. Segíthet az, hogyha az ember valamilyen, hogy úgy mondjam, inkubátort tud magának a kezdő évekre szerezni, vagy valamilyen inkubátorban tud maradni. Ez lehet az, hogy ott marad a principálisánál a kezdő ügyvéd, és akkor vele még egy nyilván egyre lazább, de mégis egy segítő együttműködésben tud maradni, de akár akinek meg erre van lehetősége, hogyha valamilyen nagyobb irodaközösségben tud helyet szerezni magának, bérelni, vagy egyéb módon egy irodát szerezni, akkor az is egy nagy segítség tud lenni, hogy kollégákkal akár együtt dolgozni, akár tőlük tanácsokat kérni. Ez mindenképpen hozzá tudja segíteni az embert a pálya kezdéséhez. Érdemes lehet az elején, az első időszakban már meghatározni azokat a normákat, amiket aztán utána a későbbiekben az ember beszeretne tartani, mert nyilvánvalóan pláne a kezdeti nehezebb időkben, amikor az ember a pályakezdéssel küzd, és az annak a kihívásaival küzd, akkor jó, hogyha megvannak azok a fő normák, fő irányvonalak, amiket utána betart, és amiket úgy gondol, hogy azoknak a mentén tud praktizálni. És hát nagyon fontos még az, hogy ne bízzuk el magunkat, tehát attól, hogy megkaptuk az ügyvéd nevet, attól még nem tudunk mindent, és nem értünk mindenhez, illetve nem vagyunk még a saját területünkön sem, amelyiken egyébként lehet, hogy a korábbiakban mozogtunk, még akkor sem vagyunk mindentudók, és ennek fényében érdemes a praxist vinni.
Első körben említetted az ügyvédi társulást. Ti is tagjai vagytok egy ügyvédi társulásnak. Hány tagja van ennek a társulásnak, és milyen szakterületeket fed le?
Jelenleg 10 tagja van. Eredetileg 6-on alapítottuk Varga Nóra, Entót Máté, Faragó Máté és Dabos Zoltán Gábor kollégánkkal, majd utána a tavalyi év elején bővültünk még 4 taggal, Bíró Füzi Balázs, Annesz Dániellel, Madocsai Kinga Blankával és Varga Noémivel. Jelenleg azok a területek, amiket a tagjaink szakképzettségükkel lefednek, az az idegenrendészet, versenyjog, munkajog, családjog, adatvédelem, a szellemi tulajdon, és a büntetőjog az kifejezetten hangsúlyos a társulásnak a tagjai között. Arányaiban nézve sok büntetőjog ezt tartozik közénk. Hogyha a jogterületektől egy kicsit eltérünk, ugye a vidék egyik tagunk Nyíregyházi Ügyvédi Kamara tagja, tehát a társulásunk a BÜK mellett ott is be van jegyezve jelenleg. Amit nekünk jelent a társulás, az tulajdonképpen az, hogy meghatároztunk olyan közös minőségbiztosítási szabályokat, amiket mindannyiunkra nézve elfogadtunk és igyekszünk követni. Olyan extra kötelezettségeket vállaltunk a társulási megállapodás keretében, amelyek szintén ezt próbálják alátámasztani, ezt az extra minőségbiztosítási vágyunkat. Többek között például ide tartozik az, hogy kötelezettsége van a tagjainknak arra, hogy folyamatosan pro bono tevékenységet folytassanak egyfajta társadalmi felelősségvállalás keretében, illetve az, hogy a kamarai képzési követelményeken felül is kötelesek még extra képzéseken részt venni. De egyébként ezeken túl, amit még inkább jelent az az, hogy ez egy olyan közösség, amelyben számíthatunk egymásra, felhívhatjuk egymást, hogyha közösen szeretnénk gondolkodni ügyekről, nyúlhatunk a másik szakértelméhez, hogyha a miénk éppen az adott területen esetleg hiányosabb. Úgyhogy amit András is említett korábban, hogy ez a fajta inkubátor, ő ugye arra utalt esetlegesen, hogy a korábbi munkahely és principális támogatása és a korábbi közösség megtartása, ez ehhez képest egy nagyon hasonló dolog. Egyébként korban nagyjából hasonló minden tagunk. Egy generáció vagyunk, azt lehet mondani.
András?
A társulás azért egy szerencsés forma, mert nyilván nem egy annyira kötött megoldás, mint az ügyvédi iroda. Nyilván ennek vannak olyan jellegű hátránya is, hogy nem jelent rezsiközösséget, de adott esetben egy olyan előnye is, hogy lehetőséget teremt a lazább együttműködésre. Ez inkább egy olyan szövetség, amelyikben mindenkinek több lehetősége van az önálló arculat kialakítására. Másfelől ez a társulás lehetőséget teremt mind az ügyfélszerzésre, mind pedig az ügyfelek megtartásában arra, hogyha bárki bejön akármelyikünkhöz a társulásból, és valamilyen problémát felvet, akkor akár, hogyha ő maga, akihez ez az ügyfél érkezik, nem is tud konkrétan azzal az üggyel segíteni, de tud olyan kollégát ebben az együttműködés keretében, akiről tudja, hogy tud. Tehát tulajdonképpen a célunk rövidebb, hosszabb távon, és ez már egészen szépen azt gondolom, hogy megvalósul az, hogy bárki bármelyikünkhöz bejön, akkor bármilyen problémával fordul hozzánk, abban tudjunk segíteni, méghozzá minél professzionálisabb módon.
Laura, következő témában te napra kész vagy, hiszen pár hete lettél ügyvéd. Milyen költségek várnak ránk, hogy ügyvédek lehessünk? Itt a kamarai felvételhez kapcsolódó kiadások, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlásával járó kiadásokra gondolok elsősorban.
A felvételt megelőzően egy adminisztratív szakaszt kellett végigvinni, ahol hát jó néhány költség is bejött. Az első ilyen költség volt a kamarai tagdíj, ami hát attól függ, hogy milyen formában dolgozik az ember, hogyan kezdi meg a pályafutását, de ez az én esetemben, ez egy ilyen egyéves, nem szünetelő ügyvédi tagdíj volt, ami megközelítőleg 120 ezer forint. Aztán ahhoz, hogy a jelentkezésüket le tudjuk adni, hogy a szükséges biztosítást kötti, én személy szerint a MÜPS-nél kötöttem biztosítást, akik ezt csak zárójelbe jegyzem meg az ügyvédjelölti tagozatnál, tartottak egy előadást arról, hogy milyen lehetőségek vannak, és felhívták a figyelmemet arra, ami talán másoknak is fontos lehet, hogy többek között praxis indítási segélyük is van. Na most ugye itt is attól függ, hogy milyen biztosítást, milyen csomagot választunk. Egy pár néhány százezer forintos költségről beszélünk éves szinten. Ugye mind a kamara, mind a MÜPSE honlapján elérhetőek ezek az adatok, bárki letöltheti, megtekintheti, és akkor annak megfelelően milyen formában működik. illetve milyen típusú felelősségbiztosításra van szüksége, az árat is meg tudja tekinteni. Aztán a praxis indításhoz nagyon fontos az elrendszerek befizetése. Ugye az elrendszerek nélkül manapság elég nehéz kötelező elektronikus kapcsolattartás idején ügyvédként működni. Ilyen például az e-szignó. Az e-szignó honlapján is elérhető az árazás. Itt is különböző kategóriák vannak, itt egy ilyen 40 és 120 ezer forint közötti értékről beszélünk. Takarnet, jogkódex előfizetés, és még sorolhatnám, tehát itt számos olyan rendszer van, amire mindenképp szükségünk lehet. A praxis indítás szerintem nagyban befolyásolja azt, hogy hol és milyen infrastruktúrával indítjuk el a praxisunkat. Ugye itt egy bérleti díj, egy rezsi, akár személyi költségek, ha bár ez az elején nem annyira jellemző, hozzáadódhatnak a költségekhez, és akkor még nem beszéltünk az apróbb kiadásokról, tehát például pecsétet kell csináltatni, talárt kell vásárolni, ezek nyilván kisebb, tízezres értékek, összegek, de amikor az elején mindent egybe ki kell fizetni, akkor ez is azt gondolom, hogy számít. Szerintem fontos még egy kis arculatot elkészítetni, persze ez nem kell azonnal, meg ez nem egy szükségszerű költség, de azért egy jó névjegykártya, logó, esetleg egy honlap sokat segíthet az indulásnál. Természetesen ezt későbbre is lehet ütemezni, tehát később is meg lehet vásárolni, de talán azért ez is a praxis indítási költségekhez sorolható. És akkor nem beszéltünk arról, ami majd a praxis fenntartással fog járni, de úgy induló csomagnak azt gondolom, hogy ezek a költségek azok, amikkel mindenképp számolnunk kell.
Említetted a brandépítést. Mit gondoltak, hogyan érdemes ebbe egy kezdőügyvédként belevágni? Ma már azt gondolom, hogy a legtöbb ügyvéd rendelkezik honlappal. Sokaknál digitális névjegykártyaként működik, de vannak, akik egy olyan felületként használják, ahol aktívan jelen vannak az ügyfeleik számára, valamint az új ügyfelek szerzésére is. Mit gondoltok, milyen tartalmakkal célszerű megtölteni egy ilyen felületet?
Inkább egy első benyomás, egy jó megjelenésre szolgál a honlap, legyen fent egy jó fotó, esetleg egy logó, mindenképp legyen fenn kapcsolat, mert én azt gondolom, hogy alapvetően az ügyfelek ezt arra használják, hogy megtalálják az ügyvédet, tehát például amikor az irodába tartanak, vagy e-mailt szeretnének küldeni, vagy telefonálni, akkor mindenképp a honlapot fogják felkeresni, és maximum egy rövid bemutatkozás és vagy szakterületek az a fül, ami szerintem fontos egy honlapnál. És igazából még azt fontos szerintem kiemelni, hogy felhasználóbarát legyen a honlap, tehát responszív, mobilon jól alkalmazható legyen, hiszen a megbízhatóságnak, amit szerintem egy ügyvédi honlapnak tükröznie kell, a technikai leképződése az az, hogy könnyen kezelhető, és az az információ, amire tulajdonképpen szüksége van az ügyfélnek, az könnyen megtalálható. És ahogy említettem, szerintem alapvetően mobilról használják ezeket a honlapokat, úgyhogy fontos az, hogy ott különböző mobilos operációs rendszerekre megfelelően lefejlesztettem működjön a honlap.
Amennyiben a honlap az csak egy digitális névjegykártyaként működik, milyen más felületeken érdemes ügyvédmarketing tevékenységet végezni? Milyen módon és mennyiségben érdemes jelen lenni?
Hát, hogy érdemes-e, azt nem tudom mondani, de azt, hogy mi mit csinálunk, azt el tudom mondani. Ugye nekünk van egy honlapunk, illetve közösségi média felületen is megjelenünk, konkrétan a Facebookon és az Instagramon. Itt heti két alkalommal általában saját sajtó megjelenéseket, vagy például a kamara által szponzorált tartalmakat szoktunk megosztani. Hát azért heti két alkalommal, hogy ne legyen túl sok, és azért ilyen vegyesen, mert azt gondolom, hogy például a kamarának vannak olyan szponzorált tartalmai, amik kifejezetten az ügyvédi hivatás megbecsülésével és helyes társadalma belüli helyével kapcsolatos információkat nyújthatnak a jobban járatlan laikus személyeknek. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy abban Laurával teljesen egyetértek, hogy az elsősorban a honlap egy digitális névjegykártya, és ha van is egyéb például közösségi média megjelenés, én ennek például ügyfélszerzés szempontjából nagy jelentőségét nem látom. Mert a tapasztalatunk az az, hogy az ügyfelek más ügyfeleken keresztül, korábbi megbízásokon keresztül jönnek. Tehát sokkal jobb reklám egy elégedett ügyfél, mint akár egy nagyon szép honlap, vagy egy rendkívül aktív közösségi média oldal. Legalábbis ez az én személyes tapasztalatom.
Alapvetően azzal nincs baj, és jó is, hogyha jelen vannak az irodák a Facebookon, akár Instagramon, most már van, aki a TikTokon is jelen van. De biztos van kivétel, de hogyha megnézzük, általában az ügyvédi irodáknak néhány száz lájkja van. Ami úgy nagyjából az adott ügyvéd vagy iroda ismeretség körét fedi le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az a jó irány, hogyha a social médián jelen vagyunk, akkor ezt egyfajta emlékeztetőnek használjuk, hogy ügyvédek vagyunk, és ezt a tevékenységet folytatjuk, de nem gondolom, hogy ez igazából arra alkalmas lenne, hogy ezen keresztül szerezzünk ügyfeleket.
Tulajdonképpen a honlap és az egyéb közösségi médiás felület az inkább arra lehet egy jó lehetőség, hogy az ügyfél, aki keresi az ügyvédjét, és valamilyen formában megtalálja a mi nevünket, akkor utána meg tudja nézni, ellenőrizni, vagy tájékozódni tud arról, hogy ez az adott ügyvéd, ez milyen területeken dolgozik, milyen ügyekben jártas, és ennek fényében ez tulajdonképpen plusz információ lehet neki az ügyvédválasztásnál.
Amikor hallja, hogy XY ügyvédet ajánlották az ő konkrét ügyében, hogy megnézze a honlapot, ha nem talál honlapot, akkor neki az is egy üzenet, és utána, hogyha esetleg talál további bejegyzéseket, azt látja, hogy egy aktív, élő közösségi média oldal van, cikkeket osztott meg akár csupán az adott ügyvédiroda, az már egy pozitív visszacsatolás, hogy egy valóban létező, működő ügyvédiroda az, amiről korábban amúgy nem is hallott.
Ezeken a social média felületeken a tartalomgyártás is nagy kihívás a szakmánk miatt. Ha megnézzük ezeket a Facebook felületeket, azért általában túl sok tartalom nincs rajta, vagy legalábbis olyan nagyon jó, aktív tartalom nincsen rajta. Pont amit a Dani is mondott, hogy hogyan lehet jól megjelenni, amikor ránk keresnek. Én azt gondolom, hogy inkább a szakmai megjelenéseket lehet jól megosztani ezeken a felületeken, mert az lesz az, amit utána Google-be is megtalálnak. És ez egy olyan típusú reklám vagy brandépítés, ami valódi tartalommal rendelkezik.
Gyakornokként dolgoztam egy ügyvédnél. Az volt a feladatom, hogy a honlapján a blogot írom. És van egy téma, a mentesítés, amiben írta be egy blogbejegyzést. Ez már olyan 7-8 éve volt, és valamiért, hogy a erkölcsi bizonyítványra mentesítésre ügyvédre rákeresek a Google-be, az ő honlapját dobja fel, és ezt a blogbejegyzést. És ebből, hát van, hogy pro bono telefonos tanácsadás, de ebből már tényleges ügyfélt is szerzett magánk. Szóval én azt gondolom, hogy lehet honlap útján is, és egyéb felületeken is ügyfelek akvirálására. Kérdés az, hogy ki mennyire hisz ebben, ki mennyi időt szentel erre. Laura?
A honlapokat természetesen ilyen irányba érdemes bővíteni, csak érdemes akkor olyan tartalmat, szakmai tartalmat generálni, ami valóban kereshető, és ami alapján megkeresik az ügyvédet.
Tudományos munkát is végeztek. Az ELTE állam és jogtudománykar büntetőjogi, büntetőeljárásjogi, büntetésvégrehajtásjogi és kriminológiai tanszékén vagytok megbízott oktatók. Meséljetek, mióta dolgoztok oktatóként, és mit nyújt nektek az oktatást?
A VHT és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja. Magyarázatok a magyar, az uniós és a nemzetközi jogi végrehajtási szabályokhoz. 1032 oldalon. Extra fejezet, az Európai Számlazárolási Rendelet kommentárja. hvgorac.hu
Tudományos munkát is végeztek. Az ELTE állam és jogtudománykar büntetőjogi, büntetőeljárásjogi, büntetésvégrehajtásjogi és kriminológiai tanszékén vagytok megbízott oktatók. Meséljetek, mióta dolgoztok oktatóként, és mit nyújt nektek az oktatást? Dani?
2015 óta vagyok megbízott oktató a ELTE AIK kriminológiai tanszékén. Nekem egy rendkívül jó élmény és egy felfrissülés mindig órákat tartani. Nagyon jó érzés az újabb generációkkal találkozni és velük együtt dolgozni és adott esetben eszmét cserélni. Próbálom néha egy kicsit interaktívabbá alakítani akár az előadásokat is, hogy valamiféle kommunikáció kialakuljon, és ne csak a pulpitusra elmondjam azt, amit én el szeretnék mondani, de szerintem egy nagyon jó érzés az ügyvédkedésből, ami egy csodálatos hivatás, de nagyon jó érzés így kiszakadni egy pillanatra, és a tudományos munka, akár hogyha az egy oktatás, akár ha egy kutatás, az mégis egy teljesen más minőségű, teljesen más kvalitásokat igénylő, talán az agyadnak teljesen más területét megmozgató tevékenység, és jó átlépni abba, és utána jó visszatérni. Engem például feltölt, amikor egy perekkel, kihallgatásokkal teli hétről elmegyek az egyetem térre, és utána egy teljesen más közegben, más témáról, más tétek, és egy más hangulatban telik el az a másfél óra mondjuk.
Én is rögtön az egyetem után kezdtem meg a doktori tanulmányaimat az ELTE-n. Hát az ügyvédi munka mellett ezt nagyon nehéz összeegyeztetni a napi munkával, mert tudjuk, az ügyvédi munka az egész embert igényel, sőt néha más felet is. De összességében mindig szeretek egy kicsit valóban emellett tanítani, szeretek tanítani, és ezért aztán mindig igyekszem időt szakítani arra, hogy tudjak legalább egy-két szemináriumot tartani minden fél évben. Egyik oldalról nyilván nagyon jó, hogy az ember a mindennapi gyakorlati tapasztalatait meg tudja osztani a hallgatókkal, és egyébként az ő részükről is sok pozitív visszajelzést kapok abból az irányból, hogy örülnek neki, hogy az elmélet mellett, ami nyilván az egyetemi oktatás túlsúlyát adja, és hát azért ennek így is kell lennie, de emellett valamilyen formában a gyakorlattal is tudnak találkozni a hozzánk hasonlóan praktizáló oktatók által. Emellett nagyon jónak tartom, nyilván ezért is csináljuk, a gyakornoki munkát, a gyakornoki lehetőséget, és ezért is működtetünk gyakornoki programot az irodánkban. Amikor megpróbáljuk bemutatni az egyetemistáknak, a hallgatóknak azt, hogy milyen is az ügyvédi munka, és reméljük, hogy azért minél többeket tudunk megnyerni ennek a szakmának, ennek során. És hát egyébként nekünk is sokat ad ez az egyetemi oktatás, én azt gondolom, mert egyfelől az, hogy a tudományos területen mozgunk, ez részben frissen tartja egyfelől a tudásunkat, másfelől a gondolkodásunkat adott területen, illetve az új fejleményekkel így nyilván ennek során sokkal inkább lépést tudunk tartani.
A gyakornokaitok általában a hallgatóitokból lesznek, vagy nem feltétlen?
Az egyetemről próbálunk, abban a körben hirdetünk, abban a körben tudunk hirdetni gyakornoki munkahelyeket, és ehhez képest nyilvánvalóan szoktak jelentkezni olyan hallgatók is, akik korábban hozzánk jártak, de akár ismeretlenül is kvázi, ugye, akik csak hallgatók, azok is szoktak jelentkezni, de igen, vannak mindkét körből.
Én a PhD képzést 2 évvel később kezdtem meg a diplomámhoz képest, 2019-2020-as tanévben, a büntetőeljárás jogi, illetve büntetés végrehajtás jogi tanszéken az LTIK doktori iskolájában. Dr. Hag Péter és Dr. Hollé Katalin mentorálásában végzem ezt a programot. A témám az az egyszerűsítés és gyorsítás az új büntetőeljárás jogi törvényben. Órát 2020-21-es tanév óta, tehát tavaly óta tartok, akkor büntető eljárás jog 1 és büntető eljárás jog 2 szemináriumot vittem, és az idei tanévtől, 2021 őszétől kezdve pedig volt még egy büntető komplex gyakorlatom. Relatíve új, néhány éve van a karon gyakorlatorientált óra, amit a hallgatók nagyon élveznek, és az oktatásra én azt tudom elmondani, hogy nekem nagyon jól kiegészíti az ügyvédi munkámat, mivel az elméleti alapok sokkal stabilabbak, és én magam is sokkal magabiztosabb vagyok az eljárásom során, de fordítva is nagyon jónak találom, mivel az oktatás során nagyon gyakorlati példákkal tudom érdekesebbé tenni az órát, amit legjobb tudomásom szerint legalábbis a feedbackek alapján a hallgatók is nagyon értékelnek. Én szeretem az oktatást, mert folyamatosan napra kész vagyok, elmélyültebb a tudásom, mint korábban, amikor csak gyakorló jogászként tevékenykedtem, illetve kifejezetten szerettem ezt az egyetemi légkört, szeretek visszatérni az alma máterembe, az ELTE-jékára, úgyhogy én csak pozitívumokat tudok elmondani erről.
Mennyire adjátok meg a lehetőséget, vagy mennyire hívjátok fel a hallgatók figyelmét arra, hogy esetleg tárgyalásra járjanak veletek, vagy olyan ügyben, amiben ti eljártok?
Ezt mindegy csoportomnak javasoltam. Az egyik csoportomban kötelező is volt, de az a tematika miatt egyébként is ugye a gyakorlatias órában benne volt. Én javaslom nekik, és több olyan ügyben voltak, amiben én jártam el. Ugye ez egy külön érdekesség volt nekem is, gondolom nekik is.
Én a korábbi COVID előtti évfolyamokból kriminológus hallgatókat többször vittem el intézmény látogatásra, illetve jogászakkollégistákat is. Általában felszoktam ajánlani, hogy ha van kedvük, akkor tárgyalásra, intézmény látogatásra csatlakozzanak, illetve akár szervezek is nekik ilyet. Illetve a gyakornokoknak pedig, akik részben hallgatóimból lesznek, nekik rendszeresen meg vannak hirdetve azok a tárgyalási időpontjaink Andrással, amelyeken részt vehetnek.
Ügyvédi díjszabás. Mit gondolsz, András, kezdő ügyvédként, hogyan határozza ezt meg az ember?
Nyilván valóban egy nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy ehhez is érzék kell, mert az nem elég, hogy az ember jó jogász, akárhogy is nézzük, azért az ügyvédi munka az egy vállalkozói munka, ebben nem csak jó jogásznak, hanem jó üzletembernek is kell lenni. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy mind az ügyfél, mind egyébként az ügyvéd is elégedett legyen azzal a munkadíjjal, amiért az adott ügyet ellátja. Nyilván egy elégedett ügyfél hozhat újabb ügyeket, és ezért aztán néha megéri, azt gondolom, hogy akár engedményeket is tenni ebben az irányban. Másfelől arra is oda kell természetesen figyelni, hogy magának a szakmának a renoméját ne romboljuk, ugye ebben a körben komoly vita szokott a kollégák között folyni különböző esetekben, például az ingatlan adásvételek díjszabásával kapcsolatban. Nyilván itt sem szerencsés semmilyen szélsőséget képviselni, tehát itt is egy arany középutat érdemes megtalálni. Fontos megtalálni azokat a reális elvárásokat, amelyeket aztán a piaci helyzet, illetve a piaci viszonyokhoz lehet igazítani. 20-30 évvel ezelőtt egészen más környezetben dolgoztak a kollégák, legalábbis hát nyilván az idősebb kollégák elmondásai alapján tudjuk ezt mi, de mindenképpen ezt kvázi bizonyos szempontból ilyen aranykorként jellemzik, amikor is ugye sokkal kevesebb ügyvéd dolgozott egy éppen kibontakozó piacgazdasági környezetben, amelyik a korábbihoz képest ugrásszerű ügy számnövekedést eredményezett, és így nyilvánvalóan ez egy rendkívül ideális lehetőségeket biztosított az ügyvédi szakmának. Ehhez képest ma nyilván nagyobb a konkurencia, más a piaci szerkezet, ebbe a modern távközlési eszközök, illetve akár maga az internetes felületek is szerepet játszanak, tehát sokkal élesebb ebből adódóan a verseny. Nyilvánvalóan ehhez kell igazítani a díjszabási igényeket is.
Említette András, hogy a piaci viszonyokhoz érdemes valamennyire közelíteni, tehát egy aranyközéputat megtalálni. Azon azért érdemes elgondolkodni, hogy például egy árversenybe érdemes-e beszállni, én ettől eltanácsolnék minden pályakezdőt, mert könnyen abban a helyzetben találhatja magát, hogy elaprózza az elejét, és apró pénzre váltja azt a nehezen megszerzett tudást, amiért legalább 8 évet dolgozott.
Igen, itt említetted, hogy nagyon éles a verseny. Pont ezért kérdezem, mit gondoltak arról, hogy lehetem a klasszikus ügyvédként több jogterületet lefedve helytelni a szakmában, vagy megköveteli a szakma a specializációt?
Az ügyvédi szakmában kiemelten fontos a bizalom, és én saját ismeretségi körömről tudok nyilatkozni, hogy azért keresnek meg, mert megbíznak bennem. Ugyanakkor az is fontos, hogy jellemzően olyan ügyekkel kerestek eddig meg, ezért csak erről tudok nyilatkozni, amihez értek így például cégalapítás, vagy sértett jogi képviselet, vagy német anyanyelvű ügyfelek képviselete, vagy adásvételi szerződések. Ezek ugyan különböző jogterületek, de ebből a szempontból nem látom azt, hogy különösebben specializálódni kéne arra, hogy valaki mondjuk csak és kizárólag adásvétellel foglalkozik, vagy én mondjuk jól tudok németül, akkor én csak és kizárólag német ügyfelekkel foglalkozzak. Ugyanakkor azért most már a különböző jogterületek, tehát akár a büntetőjog, akár a polgári jognak a különböző ágai, tehát mondjuk családjog, vagy öröklési jog, annyira kinőtték magukat, hogy abba látok azért egy specializálódási kényszert.
András?
Abszolút egyetértek Laurával, óriási, egyre növekvő joganyagról beszélünk, és ugye maga a jogalkotás is kicsit a specializációt segíti elő, ha csak azt nézzük, hogy a korlátozott precedens jog bevezetésével, bár ugye nyilván a joggyakorlatnak eddig is volt komoly szerepe, de most már konkrétan ugye egyes ügyekben alkalmazandó is a korábbi bírósági határozatoknak egy meghatározott része, és ezeknek az ismeretének a jelentősége sokkal inkább megnőtt, mint az a korábbiakban volt. Tehát ebből adódóan én azt gondolom, hogy nem lehet minden jogterülettel lépést tartani, és az a félig tréfásan megfogalmazott állítása, hogy az ügyvéd vagy a jogász az ugye mindenhez ért, ez most már nem tartható. Érdemes meghatározni akár azt, hogy milyen területtel, vagy legalábbis azt, hogy milyen területtel nem foglalkozik az ember a praxisa során, mert nem lehet gondosan ellátni minden területet. Ha pedig új területet vagy valamilyen formában eltérő területre kvázi téved az ember, vagy azt akarja mégiscsak elkezdeni, mert hát ugye elkezdeni valamit mindig el kell valahol, akkor pedig sokkal nagyobb gondossággal és sokkal több munkát kell belefektetni az adott ügybe, hogy azt aztán az ember megtanulja, begyakorolja, és aztán nyilván onnantól kezdve már az adott ügycsoportban is sokkal inkább el tud járni. Én azt gondolom, hogy talán ez a jelen, de mindenképpen a jogterületek közötti specializáció a jövő, és ebben a körben akár megfontolandó lehet a külföldi modellek nyomán, akár a jogi szakvizsgának a specializálása is.
Ugye említettétek a szakjogász képzést, az is egy lehetőség a specializálódásra. Ezen kívül hogy dönti el egy kezdő ügyvéd? Ugye dolgozott 3-4 évig egy ügyvéd irodában a principálisa mellett. Ez a legevidensebb, hogy azt a specializációt viszi tovább, vagy még kezdőügyvédként mindig dönthet úgy, hogy most akkor eddig büntetőügyekkel foglalkoztam, de most már csak a társasági jog érdekel.
Szerintem lehet bizonyos értelemben klasszikus ügyvédként, generalistaként helytállni a mai idő kihívásainak is, csak ugye, hogy a többiek is említették, ez kiszolgáltatottabbá tesz. Ha találsz valamilyen olyan specializációt, ami az esetleg nem értenek annyian, akkor azzal egy kisebb piacon vagy jelen ügyvédként, tehát jobban tudsz adott esetben érvényesülni. Az meg, hogy ez hogyan jön, hogy a korábbi principális által ilyet is láttunk, és ilyen is van a társulásunkban is, aki így szerezte meg ezt a fajta szaktudást. De olyan is van, aki világéletében szeretett volna egy adott kis szűk területtel foglalkozni, és az egyetem vagy a szakvizsga után tudott rá időt szakítani, hogy elsajátítsa. És hogy amikor elsajátította, ennek köszönhetően elkezdtek jönni olyan ügyfelek, akiknek erre a szaktudásra volt szükségük, és így szépen az elméleti tudás mellé a gyakorlati tudást is megszerezte az évek folyamán.
Egy ilyen szakterületnek az elsajátítása azért nem kevés időt vesz igényben. Tehát amíg tart a folyamat, addig hogyan lehet ellátni az ügyeket?
Nem lehet rutinból dolgozni, hiszen nincs az embernek rutinja az adott jogterületen, de ehhez képest sokkal gondosabban, jobban utána kell mindennek járni, mert az ember, ha ismeri a saját határait, akkor tudja, hogy ebben nincs, akkor inkább utána olvas, még néz két kommentárt, még néz utána bírósági határozatokat, egyebeket, és akkor azért nyilván az adott területről is fel lehet készülni, de természetesen, ha olyan, és ugye ezért fontos adott esetben, hogy egy ügyvédi közösségben dolgozzon az ember, vagy ezért segíthet, hogy kollégák segítségét lehet ilyenkor igénybe venni. Velünk is volt olyan, hogy kolléga, aki egyébként korábban büntetőjoggal nem foglalkozott, most neki állt büntető ügyeket vállalni, és nyilvánvalóan akkor hozzánk fordult, megkérdezte, hogy adott helyzetben mi az, amit érdemes csinálni nyilván generálisan az adott eljárásjogi helyzetben, vagy hát akár gyakorlati kérdésekben.
Szerintem nagyon fontos a közösség ereje ebből a szempontból is, mivel az elméletet hiába olvasa utána egy új jogterületnek, a gyakorlat nélkül nehezen értelmezhető, főleg sikert nehezen lehet elérni benne, és ez viszont szükséges tapasztalt a szakterülethez értő szakemberek véleményét, segítségét kikérni.
Laura, ti édesanyáddal dolgoztok együtt, ketten vagytok tagja a Bojko ügyvédirodának. Hasonló cipőben járunk, én is édesapámmal dolgozom együtt. Neked milyen tapasztalataid vannak a közös munkaterén, és mi változott azóta, hogy ügyvéd lettél?
A mi irodánk egy nagy közösségnek a tagja, idén vagyunk 25 évesek, ennek nagyon örülünk. Tulajdonképpen azóta, hogy ügyvéd lettem, a státuszom változott, mivel tag lettem, úgy gyakorlatban annyira sok minden nem változott. Nyilván most már saját aláírási joggal rendelkezek, és a többi. Anyukámmal nagyon jól együtt tudunk dolgozni, aminek nagyon örülök. Sose volt köztünk ellentét, vagy bármilyen olyan negatív érzés, ami miatt ezt megbántam volna, ezt a döntést. Az iroda már kialakult ügyfélkörrel, illetve jó hírnével rendelkezik, és én arra törekszem, hogy ezt megőrizzem, ugyanazt a megbízhatóságot tudjam nyújtani az ügyfeleknek, és nagyon örülök annak, hogyha egy régi ügyfél, van, aki már 15-20 éve ott van, van, aki régebb óta, egy régi ügyfél hozzám is bizalommal fordul. Nyilván ez a jelölt évek elején még kevésbé volt meg, habár lehet azért, mert én is sokkal félénkebb voltam, meg kevésbé értettem azokhoz a területekhez, amikkel elkezdtünk foglalkozni. De mostanra ez már megváltozott, pont a héten is volt egy ilyen élményem, hogy anyukám ügyfele, aki már egy régi ügyfele, sok ügye volt nálunk, több ügyfélnek ajánlott is minket, akik szintén elégedettek voltak velünk. Bejött, és akkor egymással beszéltünk, és már úgy éreztem, hogy bennem is megbízik, illetve hallgat a tanácsomra. Ebből a szempontból nekem nagyon pozitív a tapasztalatom.
Mennyire viszitek haza a munkát? Vasárnap ebédnél előjönnek az ügyek?
Erről a családomat kéne megkérdezni, apukámat, meg a testvéremet. Én azt gondolom, hogy nem visszük haza a munkát, ugyanakkor pont az öcsém már egyszer-egyszer tett olyan megjegyzést egy-egy családi ebédnél, hogy ha két jogászt összeeresztenek, akkor ott biztos, hogy két perc után jogi témákról lesz szó, szóval természetesen beszélünk az irodáról, beszélünk úgy általánosságban az irodai ügyekről. Kifejezetten ügyekről nem szoktunk beszélni a családi légkörben, de nem lehet elkerülni azt, hogy ez a téma ne jön elő. Egyébként a férjem is ügyvéd, és ő is ebben a közösségben dolgozik, úgyhogy így meg aztán végképp.
Vagy nagyon érdekes tapasztalat, vagy számomra legalábbis érdekes tapasztalat volt, hogy a legutóbbi gyakornoki felvételinél megkérdeztük a jelentkezőket, hogy nyilván többek között, hogy mi vitte őket a jogi pályára, és nyilván miért érdeklődnek az ügyvédi tevékenységre. És nyilván az előző években mindig volt olyan, ahol családban ügyvéd, bíró, jogász. De nagyon érdekes, hogy most már az idei évben több mint 10 diákot hallgattunk meg, és ők közülük egyetlen egy sem volt, akinek bármilyen még csak egyáltalán jogász lett volna a családban. Tehát érdekes módon talán úgy tűnik, hogy ez a fajta családban öröklődő hivatás, ez kicsit most kevésbé jellemző, mint a régebbi időkben.
Hát igen, azért reméljük, hogy ez változni fog, mert szerintem tényleg minden nehézségével, meg szépségével együtt egy fantasztikus dolog, hogy édesapámtól tanulhattam, meg tanulhatok most is folyamatosan. Még azért van mit... Milyen módon valósul meg nálatok az ügyfelek akvirálása?
Természetesen a személyes ismeretség egy nagy lehetőség arra, hogy az embernek aztán utána ügyvédként is adott esetben igénybe vegyék a szolgáltatásait. Ezen felül, hogyha valamilyen speciális területen mozgunk olyanon, amelyik egy-egy alterülete a jognak, és behatárolható igények vannak rá, akkor ott is nyilván, ha az ember valamilyen ismerettségre tesz szert, akkor onnantól kezdve az viheti előre. Lehet forrás, bár korlátozottan a média, illetve akár a reklámok, de ez talán kevésbé. A társulás egy jó forma erre, hogy ez kölcsönös ügyfél közvetítési lehetőséget is ad. Kirendelések is lehetnek olyanok, hogy aztán abból valamilyen formában, nem is feltétlenül konkrétan a kirendelt ügyféltől, de adott esetben egy továbbajánlás révén ebből is származhatnak ügyfelek, de a legváratlanabb helyekről érkezhetnek ügyfelek.
Laura, András, Dani, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és megosztottátok velem a tapasztalataitokat. Azt hiszem, hogy jól körbejártuk a témát, én magam is leszűröm belőle a tanulságokat, és remélem, hogy sok pályakezdő ügyvédnek a segítségére leszünk ezzel a beszélgetéssel. Thank you.